Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai napra kijelölte. Megírva találjuk János evangéliumának 12. fejezetében a 36-tól a 43. versig a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus mondja: amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne. Mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, az elmúlt péntek este az ifjúsági bibliaórán a kísértés témáját jártuk körül. Pontosabban ez volt a cím, hogy mit tegyek, ha kísértésbe esek. És felolvastunk egy példatörténetet abból a könyvből, aminek az a címe, hogy Tinédzser kalauz, egy tartalmas élethez. És szó volt egy leányzóról, akinek az életébe a kísértés úgy jelentkezett, hogy egy beadandó dolgozatra volt szüksége, és már kevés ideje volt, meg nem nagyon volt ötlete, hogy mit írjon a dolgozatba, és már hétfőn le kellett adni. És akkor az interneten ugye lehet találni kidolgozott anyagokat, és a leányzó azt gondolta, hogy hát ha nem veszi észre a tanár, hát ha nem derül ki, egy az egybe lemásolta az internetről azt a dolgozatot, és beadta hétfőn. Persze nagyon izgult, a lelkiismeret is azért csak gyötört, ez mégiscsak csalás, meg hát lehet, hogy lelepleződik. Napokon keresztül ott volt a nagy izgalom, de aztán visszakapta a dolgozatot egy nagy piros ötössel. Ó, ez nagy megkönnyebbülést okozott a számára. De aztán ott volt a megjegyzés a tanártól, hogy nagyon ügyes munka, dicséretet érdemel. És akkor a lelkiismerete megint elkezdte piszkálni, hogy jól becsaptam a tanárt, ez mégiscsak csalás volt. Na, soha többet nem teszek ilyet. De aztán telt múlt az idő, következett a megmérettetés, következő foka, megint be kellett adni egy dolgozatot. És először ott volt a szándék, hogy nem csalunk, de hát megint kevés volt az idő, megint kevés volt az energia, és hát ott volt már az egyre erősödő kísértés, hogy a múltkor is olyan egyszerű volt megszerezni azt az ötöst így. És még egyszer ehhez folyamodott. És aztán még egyszer, és egyre kevésbé bántotta már a lelkiismeret, egyre könnyebb volt már rábólintani erre a megoldásra. Egészen a főiskoláig ki lehetett így húzni, aztán egy főiskolai beadandónál a tanár rájött a dologra, és egy hatalmas egyest kapott, és elveszítette az ösztöndíját is. A lelepleződés azért az bekövetkezik előbb-utóbb. És akkor elbeszélgettünk a fiatalokkal erről a dologról, hogy mit tanulhatunk ennek a lánynak az esetéből. Nagyon jó kis beszélgetős ifink volt most pénteken, sokan megszólaltak, sokan véleményt mondtak. Hát igen, az első eset után meg kellett volna állni, mondja az egyik leányzó. Mire egy fiú rögtön, már az első eset előtt meg kellett volna állni, el se kellett volna kezdeni. Mert ugye, ha az ember egyszer megcsinálja azt a bűnt, azt a csalást, vagy akármilyen más bűnt, akkor már másodszor könnyebb megcsinálni. Harmadszor még könnyebb, tizedszer meg már nagyon könnyű lesz. És akkor beszélgettünk arról is, hogy igen, olyan a lelkiismeret a szívünkben, mint a kocka. Élesek a sarkai, az élei, és amikor először követünk el valami bűnt, akkor a szívünkben fordul egyet az a kocka. És akkor az nagyon fáj az első eset után. Még álmatlan éjszakákat is okoz esetleg. De hogyha nagyon sokszor erőszakot teszünk a lelkiismeretünkön, és nagyon sokat kell forogni annak a kockának, akkor a sarkok, az élek szépen lekopnak. És a végén a lelkiismeret már egy gömbhöz lesz hasonló, és már hiába forog, már nem fáj. És akkor csodálkozunk azon, hogy hogy olyan nagyon gonosz emberek is léteznek. Néha nézzük a Híradót, vagy a Kékfény című műsort, és akkor odáig vagyunk a megdöbbenéstől. Micsoda gonoszság van némely emberben. Nem azzal kezdődik a dolog, amiért börtönbe kerül. Nem ott kezdődött. Valamikor nagyon régen, a kis bűnökkel kezdődött. Amikor még kocka volt az a lelkiismeret, és amikor még fájt, de elnyomta, és újra erőszakot tett a saját lelkiismeretén, és amikor már jöttek az egyre nagyobb-nagyobb bűnök, akkor az lelkiismeret már egyre inkább eltompult, és már nem okozott fájdalmat. Ezért különösen nagy gonoszság az, hogyha gyerekeket visznek bele a bűnbe és a bűnözésbe. Már gyerekkorában lekopnak a sarkok az élek. És mire felnőtt ember lesz, érzéketlen lesz, lelkiismeretlen lesz. A legnagyobb bűn talán a gyerekek lelkiismeretén erőszakot tenni, mert a gyerek még nem a saját lelkiismeretén tesz erőszakot, hanem a felnőttek, sok esetben saját szüleik tesznek erőszakot a lelkiismeretükön. Ezért ők is áldozatok, amikor felnőtt korukban aztán jön a börtön, jön a semmire kellő élet, akkor úgy meg tudom őket sajnálni. Ők is áldozatai ennek a dolognak. Én is megkaptam ezt a kis 4 perces filmet a roma gyerekek gonoszkodásairól. Szörnyű, és szívből sajnálom azokat a szegény idős néniket, és sírok rajtuk, de sajnálom azokat a szerencsétlen gyerekeket is. Mert miért ilyenek ők, amilyenek? Hát nyilván a körülöttük élő felnőttek, az értük felelős felnőttek nem úgy nevelik őket, ahogy nevelni kellene. És azok a felnőttek miért lettek ilyenek, hogy nem nevelik rendesen a gyerekeiket? Mert nyilván már ők is ezt kapták gyerekkorukba. Náluk is valahol már gyerekkorba kezdődött. Aztán ki tudja, milyen mélyen visszanyúlik ez a történelem be, hogy miért ilyen az, aki ilyen. Miért van gonoszság, miért van lelkiismeretlenség? Én ezért gondolom azt, hogy a legtöbb, amit tehetünk a roma gyerekekért, hogy visszük nekik az evangéliumot, és foglalkozunk velük, és közvetítjük számukra a szeretetet, az elfogadást, és közvetítjük számukra azt, hogy gyerekek, van valami más út is lehetséges. Mert sok roma családot ismerek, ahol jóra való szülők vannak, és a gyerekek is jóra való felnőttek lesznek, amikor felnőnek. Elég, hogyha csak a zsámboki testvérekre gondolok, akik tavaly itt voltak vendégségben, aztán visszalátogattuk őket, hát az valami csodálatos volt, amit ott tapasztaltunk. Jézus Krisztus a megoldás az ő életükbe, mert a szeretet a megoldás. És Jézus a szeretet. De menjünk vissza az igéhez. Miért mondtam el ezt az egészet a lelkiismerettel kapcsolatban? Mert ugye nagyon meglepődünk azon, hogy azt mondja az ige, ugye Ézsaiás próféta, hogy maga Isten keményítette meg a szívüket, vakította meg a szemüket, hogy már ne tudjanak megtérni, hogy már ne tudjanak megváltozni, és nem tudunk ezzel mit kezdeni. Hogy lehet ez? Hát a hitetlenség az egyrészt bűn, azt mondja az Úr Jézus, hogy a bűn az, hogy nem hisznek bennem. És ennek a fajta hitetlenségnek a gyümölcse aztán a hazugság, a lopás és az egyéb dolog, amit mi a hétköznapi életben bűnnek szoktunk nevezni. De az tulajdonképpen a bűnnek a gyümölcse, a következménye. A bűn az, hogy nem hisznek bennem, mondja az Úr Jézus. A hitetlenség a bűn. És egy ponton túl a bűn válik a büntetéssé. A kegyelem elutasításának a büntetése a megkeményedés. Amikor már állandósul a hitetlenség, amikor már megkeményedik az emberi szív, ami bűn volt, az már büntetéssé válik. Például a fáraó életére gondoljunk Mózes történetéből, éppen a héten tanultuk a harmadikos gyerekekkel. Nagyon döbbenetes ezt olvasni az igében, hogy bemegy Mózes a 10 csapás során, ugye a csapások előtt, után, és először azt olvassuk, hogy a fáraó megkeményítette a saját szívét. És az utolsó csapásoknál már azt olvassuk, hogy Isten megkeményítette a szívét. A fáraónak is megvolt a lehetősége az elején, hogy hallgasson Istenre. A bűn vált végül a büntetéssé. A kegyelem elutasításának a büntetése a megkeményedés. Egy ponton túl már nincs visszaút, arra figyelmeztet Isten igéje. Valahol Kanadában van egy folyó, ami vízesésben folytatódik. És a folyó partján sziklák vannak. És a sziklákra föl van festve 4 betű. P-O-N-R. Nem rögtön egymás mellé, hanem valami 100 méteres távolságok vannak a betűk között. Ez egy rövidítés, egy mozaik szó, és annak a rövidítése, hogy point of no return. Pont, ahonnan nincs vissza. Tehát amikor a kalandvágyó emberek ott eveznek, ugye vadvízi evezés, ha meglátja a P betűt, akkor már gondolnia kell arra, hogy ideje visszafordulni, már nem lesz sok lehetőségem a visszafordulásra. De 100 méter után ott van még az O betű, még most is vissza lehet fordulni. Aztán az N és az R, de ha az R betű vonalában sem fordul vissza, akkor már nincs lehetőség visszafordulni. Akkor a víz sodrása, az az erő, ami ott megnyilvánul, már nem engedi az embert, akárhogy erőlködik az evezőkkel. Nincs lehetőség, menthetetlenül megy a vízeséshez, a halálba tulajdonképpen. Gyökösi Bandi bácsi írt erről a dologról egy esettanulmány közben, amikor is egy házasságtörő férfit lelki gondozott, és azt mondta neki, hogy itt, ezen a ponton még megállhatsz, most még visszafordulhatsz. Ha tovább mész a hűtlenség útján, akkor ebből nyilvánválás lesz, és ezen túl még Isten elhagyása is, és nem lesz már visszaút, nem lesz már visszatérés. És a felolvasott igében ez a pont, ahonnan nincs vissza, szintén megjelenik, mert hogy is kezdődött az ige, amit felolvastam? Ezzel a szóval kezdődik, hogy amíg. És ez az amíg szó figyelmeztet bennünket arra, hogy van egy pont, ahonnan már nincs visszatérés. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma van a kegyelem ideje. Most van az üdvösség napja. Ne gondolkozzatok úgy, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, jobban ráérek Isten dolgaival foglalkozni. Nem biztos, hogy megadatik. Lehet, hogy most van az a pont, amin nem szabad tovább menni, ahol vissza kell fordulni, ahol oda kell, hogy add a szívedet az Úr Jézusnak, ahol meg kell, hogy térjél. Persze mi emberek nem tudjuk megítélni, hogy valaki túlmente már azon a ponton, vagy nem. Mi bárkit nézünk, bármilyen kemény szívű az az ember, mi nem tudhatjuk ezt megítélni, hogy túl van már azon a ponton, vagy nincs túl azon a ponton. Volt már olyan eset az életemben, hogy beleestem ebbe a hibába, és egy leányzóról már azt gondoltam, hogy talán már nem is kellene érte imádkoznom. Annyira elkutyult. Tanítványom volt, hozott egy döntést Jézus mellett, hogy Jézust fogja követni valami 11 éves korába, de aztán jött a kamaszkor, jöttek a 20 éves évek, és egyre távolabb került. Erkölcstelenségbe, egyik fiúval együtt élt, aztán másikkal, aztán a harmadikkal, aztán a pénz volt az istene, csak az a lényeg, hogy minél több pénz legyen, meg legyen alapozva egzisztenciálisan az élete. És többször találkoztam vele újra és újra, és beszélgettünk, próbáltam figyelmeztetni. Persze nem annyira rámenősen, hogy aztán ne álljon velem többet szóba, de azért lehetett vele beszélni, azért meghallgatott. Nem mondta azt, hogy többet nem akar látni. De aztán, ahogy közeledett a 30. évéhez, már ott volt bennem az, hogy ez a lány már talán túlment azon a ponton. Annyira kemény a szíve, de annyira kemény a szíve, akkor már imádkoztam érte, akkor már olyan fura érzésem volt, hogy lehet, hogy már nem kéne érte imádkoznom. És akkor a férjem figyelmeztetett, amikor ezt elmondtam neki, hogy nem, hát ez nem a mi kezünkben van. Nem mi ülünk a bírói székben. Tessék csak érte tovább imádkozni. És körülbelül 30 éves volt a leányzó, amikor jött az e-mail, megtértem, megint Jézust követem. És az egész történetet elmesélte így az e-mailben. Elmesélte, hogy milyen mélyre süllyedt, hogy milyen csalódásokon ment keresztül, hogy milyen nagy csapások érték az életébe, hogy mennyire kisemmizték. Azt mondta, ha legalább még házasok lettünk volna, akkor legalább anyagilag nem jártam volna ilyen rosszul. Ilyen időnként cinikusan azt mondják az emberek, hogy ó, házasság, az csak egy papír. És itt volt az ő esete, hogy ó, bárcsak lett volna meg az a papír, mert akkor legalább egy kicsit több pénze megmarad. De így élettársi kapcsolat után nem volt kihez menni, nem volt hová menni jogorvoslatért. De nagyon-nagyon nagy csapások érték az életben. Nagyon mélyen volt. És ott volt számára az, hogy most vagy öngyilkos leszek, és eldobom az életemet, mert már olyan értelmetlennek tűnik minden, vagy visszamegyek arra a pontra, ott valamikor, 11-12 éves koromban, én boldog voltam. Akkor láttam valami más lehetőséget magam előtt. És Isten kegyelmes volt. Isten visszafogadta, mint ahogy a tékozló fiút az atya, ott várja a kapuba és fut eléje. Őneki is egy ilyen megtérési élménye volt, hogy csak egy szót mondott Istennek, Istenem, segíts! És Isten futott eléje, és ölbevette, és visszavitte a tékozló leányzót a maga házába. Vagy mint a jó pásztor, visszavitte az eltévedt bárányt a maga nyájába. És az még külön öröm a számomra, hogy egy evangélikus gyülekezethez csatlakozott, annak ellenére, hogy a megtérése idejében szabadegyházi keresztények foglalkoztak vele, és egy szabad evangéliumi gyülekezetbe ment el néhányszor. Ő annak ellenére aztán úgy döntött, hogy ő egy evangélikus gyülekezethez csatlakozik, és azóta is oda jár, azóta is ott épül és erősödik a hite, és azóta is Jézust követi. Mi nem követhetjük el azt a hibát. Nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy valakiről lemondunk. Nem szabad senkiről kijelentenünk azt, hogy már túlment azon a ponton, már Ézsaiás proféciája érvényes rá, hogy megkeményedett a szíve, ne tudjon megtérni. Nem, mi nem mondhatunk ilyen ítéletet egy emberről sem. Nem szabad belefáradni, megfáradni az imádságba, amikor valakiért imádkozunk. Ez az ige saját magunkat figyelmeztet, hogy mi ne menjünk túl azon a ponton, ahol már nincs visszaút. Ne tegyünk erőszakot a lelkiismeretünkön, amikor a kocka sarkai jeleznek. Ne menj tovább ezen az úton. Ez nem az Isten útja. Ez nem az ő szerinte való megoldás. Ne tégy erőszakot a lelkiismereteden, mert el fog tompulni a lelkiismereted. És már nem az az ember leszel, akinek Isten téged elképzelt. Még Pál apostol is eszembe jut, hogy ő is egy olyan ember volt, hogy kijelenthették volna rá, hogy ő már túlment azon a ponton. Annyira ellensége Jézus Krisztusnak meg az egyházának, hogy üldözi a keresztényeket és halálba adja a keresztényeket, és Isten sokkal kegyelmesebb, mint ahogy mi azt elgondoljuk. A damaszkuszi úton bekövetkezett a fordulat, ahol is leesik a lováról és megvakul. Milyen érdekes ez, hogy Isten megvakítja, hogy aztán megnyithassa a szemét. Gondoljunk a múlt vasárnapi elefántos példára, amikor a férjem mondta, hogy aztán az elefánt megnyitja a vakok szemeit, és időnként Isten így nyúl bele egy ember életébe, hogy megvakít azért, hogy aztán az igazságra nyithassa fel a szemedet. És miért akarja a szemünket az igazság meglátására felnyitni? Hogy a világosság fiai legyünk, vagyis, hogy Isten fiai legyünk. A világosság fiának lenni azt jelenti, hogy tükörnek lenni. Mert nem mi vagyunk a fényforrás, Jézus a világ világossága, Jézus a fényforrás. De mi tükrök lehetünk, akik visszaverhetjük az ő fényét, és továbbíthatjuk az ő fényét mások felé, vagy mint a hold, nincs saját fénye, de visszaveri a napfényét, és milyen jó szolgálatot tesz néha éjszaka, hogy lehet látni a holdfénynél, és lehet menni világítás, elemlámpa nélkül. Gondolom, a régi korokban ez nagyon nagy áldás volt. A világosság fiai lehetünk, tükrök lehetünk, visszatükrözhetjük a szeretetet, amit kaptunk. Ha az Isten gyermekei vagyunk, akkor az ő szeretetét kapjuk, és aztán tükrözhetjük tovább a másik ember felé. Adhatjuk tovább azt a szeretetet a másik ember felé. Amit kapunk Istentől, irgalmat, megbocsátást, azt adhatjuk tovább a másik embernek. Mi is megbocsáthatunk, és mi is irgalmasak lehetünk a másikhoz. Amit kapunk Istentől, elfogadást, azt adhatjuk tovább a másik embernek, és elfogadhatjuk, megértést, együttérzést tanúsíthatunk, és elfogadást. Kedves testvérek, ha valaki azt mondja, hogy ő nem érzékeli Istent, azért az jusson eszünkbe, hogy nem ő szűnt megvilágítani, hanem lehet, hogy a mi szemünk lett eltakarva. A tükröt le lehet takarni, és akkor nem veri vissza a fényt. De Isten, az Úr Jézus Krisztus, mint a világ világossága, ő nem szűnik megvilágítani. Ha mi nem világítunk, akkor nem ő benne van a hiba, hanem mi bennünk. Mi vagyunk alkalmatlan tükrök. Mi vagyunk letakart tükrök, hogy nem tudjuk az ő szeretetét továbbadni, hogy nem tudjuk az ő elfogadását, az ő irgalmát továbbadni. Ha nem érzékeljük őt, akkor bennünk a hiba, nem pedig Istenben. Amikor hazamegyünk, és lesz lehetőségünk egyedül lenni, akkor így gondolkozzunk el saját magunkon. Olyan tükör vagyok, aki betöltöm a tükör funkcióját? Hogy esetleg hitetlen vagyok, nem érzékelem Isten, nem érzékelem az Úr Jézus Krisztus megváltó szeretetét? Lehet imádkozni hitért, hiszen a hit is az ő ajándéka. Lehet kérni, lehet könyörögni. Lehet őszintének lenni. Ne akarjunk képmutatóak lenni Istennel szemben, mintha minden rendben lenne. Ne mondjuk el a mi atyánkot, hogyha nem úgy érezzük, ahogy amiről szól az az imádság. Ne mondjuk el csak úgy gépiesen. Mondjuk el Istennek azt, ami tényleg a szívünkben van. Ha hitetlenség, akkor mondjuk el a hitetlenségünket. Látod, Uram, én most itt tartok. Te tudsz velem valamit kezdeni, biztos. Ha azt látjuk meg az életünkben, hogy nem tükrözzük vissza Isten szeretetét, irgalmát, kegyelmét, akkor pedig ezt is ő elé lehet vinni. Látod, Uram, olyan méltatlanok vagyunk. Tégy minket a világosság fiaivá, tégy minket a te fiaiddá. Amen. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, hiszen te vagy a világ világossága. Ahogy kijelentetted ezt magadról, de kijelentetted a tanítványaidról is, hogy ti vagytok a világ világossága. Uram, te látod, időnként világítunk, időnként visszaverjük a te fényedet, sokszor viszont nem. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyünk közömbösek te irántad, hanem találjuk meg az időt a veled való négy szem közti beszélgetésre. És beszélgessük meg ezt veled. Add meg nekünk ezt a vágyat a szívünkbe, ezt a lehetőséget, hogy beszélgessük meg veled, hogy hol tart az életünk, és hogy hogyan tovább. Amen.